Aranye, sárga, csillogó, becses, arany. Nem, Istenek, nem kérek semmiséget, csak ennyi ebből. S a fekete fehér lesz. Rút szép, jogtalan jogos, silány nemes. Vén ifjú, gyáva hős. Ez elvon papot hívet mellőletek, s a még erősnek vánkosát kirántja. Ez sárga gaz, hitet köt, s old. Az átkost megáldja, szürke poklost megszerettet. Tolvajnak állást, címet, bókokat, tetszést, s tanácsos széket ád. Az elnyűjt özvegynek új férjet szerez. S kitől a gennyedéses kórház is okádna, oly illatossá tesz is fűszeressé, mint az áprili nap. Jer kárhozott fém, emberiség közös rimája, ki népek között viszályokat szít. Édes király ölő, apács fiú dicsően elválasztó, tiszta nászágy fényes befertezője, hősi mars! Örök ifjú kedves fürge kérő, kinek pírjától menten olvad a hódián a szent ölében. Látható Isten, ki lehetetlen testvérít, úgyhogy csókolódznak. Ki bármi nyelven szólsz, bármi célra, próbaköves hívnek. Ember rabod vélt föllázadt, s erőddel döntsd pusztító viszályba. Állatokra szálljon-e világuralma?
Kedves kollégák! Azt gondolom, hogy a mai alkalommal, ha tovább tudunk menni az előzőekhez képest, ugye ahol járunk, az a pénz fogalomnak az értelmezése, és amit láttunk az előbb, az lényegében nem is más, nem is úgy is tekinthető, mint hogyha egy uzsora hitelben szenvedő kollega jött volna be, és ő szenvedett volna itt most előttünk. Tehát itt a kérdés az, amiről kell beszélnünk a mai alkalommal, hogy a pénz, a hatalom és az értékrendnek a viszonya mi egymáshoz. Azzal a tétellel szeretnék vitatkozni a mai alkalommal, vagy azt a szempontot szeretném fölvetni, hogy érdemes-e különválasztani a pénzügyi kapitalizmust és a termelői kapitalizmust, helyes-e ez a szembeállítás, vagy inkább jobb lenne azt mondanunk, hogy egy egységes rendszert alkot a pénz és a reálgazdaság. Amellett szeretnék érvelni, hogy az elmúlt 20 év, 20-25-30 évnek a közgazdasági szemlélete, időnként gazdaságpolitikai gyakorlata valóban szembeállította a kettőt, valóban elszakadt egymástól a reál folyamat és a pénzügyi folyamat. Teljesen indokolt, hogy néhány kollega azt mondja erre, hogy egy papírgazdaság alakult ki. Ezzel szemben a világgazdasági válság után, 2009 után egy új folyamat indult el, a tudásalapú gazdaság, ahol a pénz és a reál folyamatok összhangja dominál. Most tulajdonképpen a gazdaságpolitikai intézményrendszerben, különösen a pénzügyi intézményrendszerben annak a keresése folyik, hogy melyik az az intézmény, amelyik összhangba tudja hozni a pénzügyi és a reál folyamatokat. Erre az elvi lehetőség megvan. És a mai alkalommal ezt az elvi lehetőséget szeretném bemutatni önöknek, nyilván nagyon röviden, nagyon vázlatosan. A probléma az a magyar gazdaság számára is, hogy ahhoz, hogy az intézményrendszer hatékonyan működjön, hogy összhang legyen a pénzügyi és a reál folyamatok között, Szükség van egy olyan szemléletre a vállalatok, gazdálkodók, fogyasztók és termelők részéről, amelyik bízik a pénzügyi intézményrendszerben, tehát nem a klasszikus kapitalizmus szemléletével közelít a pénzügyi folyamatokhoz. Ez különösen Magyarországra érvényes, hiszen Magyarországon a pénzügyi, a pénzfolyamatokat gyakran úgy tekintik, mintha azok a 19. század maradványai lennének. Tehát az előadásomnak a másik fő tézise, hogy alapvető különbség van a 19. 18. századi pénzfolyamatok és a 20. századi pénzfolyamatok között. A kettő között van egy ugrás, aminek a megértése a gazdálkodók széles rétege számára Magyarországon hiányzik, és ez ma például termelékenységi probléma. Ezért azzal kell kezdenünk, hogy megértjük a 19. századnak, a klasszikus kapitalizmusnak a pénzfolyamatait. Ahogy látják, ezt ragyogóan megörökítette az egyik híres közgazdász Johann Wolfgang Goethe, és ő a Mephisto alakjában ábrázolta ezt a pénzfolyamatot, a pénzügyi intézményrendszert. Ennek a lényege nem csak az, hogy belső értékkel bír ez a pénz, hanem az, hogy a pénz hatalom. Tehát a pénz a hatalom, és az összes gazdaságpolitikai folyamat az arról szól, hogy hogyan adjuk oda a hatalmunkat egy fenevadnak, ahogy az János jelenései könyvében is szerepel, és hogyan idegenítjük el magunkat a hatalomtól. Minden szerző, ahogy ezt már vettük egy korábbi alkalommal, rögzíti, hogy a pénz közösségi tett. Mi akarjuk azt, hogy legyen pénz még a klasszikus kapitalizmus időszakában is, de ezt oly módon tesszük, hogy végül ez a hatalom fejünk fölött rögzül, egy elidegenült hatalommá válik a fejünk fölött, amelyik igazgathat bennünket, irányíthat bennünket, és ez jelenik meg az arany kérdésében. A tétel tehát, amit fölírtam, hogy az arany nem természeténél fogva pénz, de a pénz természeténél fogva arany, ugye ez azt jelenti, hogy nem az arany fizikai természete teszi azt, hogy az pénzé váljon, hanem azért, mert a gazdaságot személytelen, embertelen, antihumánus módon igazgatjuk, ehhez ezt jól jeleníti meg, jól szimbolizálja az arany, és ezért fontos az, hogy a pénz aranyjá válik, és ezt az aranyat fogja majd keresni mindenki. Ez a folyamat, a klasszikus kapitalizmusnak az időszaka végig arról a problémáról szól tehát, hogy ha gazdaságpolitikai célokat szeretnék követni, akkor ez ellentmondásba ütközik az arany mennyiségével. Az arany mennyisége korlátozhatja azt a törekvést, hogy most akkor elérjük valamelyik célunkat. Ezt a problémát, tehát, hogy az arany kevesebb, mint kellene ahhoz, hogy teljesítsük a közösségi értékek fenntartásához szükséges célokat, erre a problémára különböző megoldások születtek, még jóval a 19. század előtt, vagy jóval a 20. század előtt. Az első megoldás erre a kereskedelmi váltónak a gyakorlata, és erre azért is szeretném fölhívni a figyelmet, mert ebből a váltómechanizmusból indul ki majd az a jegybank, az a pénz, amit önök a zsebükben hordanak, és ebből lehet megérteni, a kereskedelmi váltóból lehet megérteni, hogy miért is történik ugrás a 20. században. Tehát mi is a kereskedelmi váltónak a lényege? Ugye kiindulunk abból, hogy van két szereplőnk, az A, a B, és aztán belép egy harmadik, ugye a C. A B a kulcsszereplő, mindig a B a kulcsszereplő, ugye azért ő a kulcsszereplő, mert ő szeretne valamit termelni. Nincsen pénze és nincsen nyersanyaga hozzá, például nem rendelkezik a lennel, vagy nem rendelkezik a kenderrel, de szeretne vásznat előállítani, és szeretné azt eladni C-nek. Ezért megkérdezi át, aki rendelkezik ezzel a nyersanyaggal, hogy ugyan adja már oda neki ezt az árut, és ő megígéri, mármint a B megígéri, hogy amint el tudta adni C-nek a vásznat, abban a pillanatban vissza fogja fizetni a nyersanyagnak az árát. Tehát A azt mondja erre, hogy jó. Mi történik? B tehát ígér valamit, esetleg le is írja az ígéretet, ez ritka a közgazdászok körében, tehát le is írja az ígéretét, és azt mondja, hogy ez az ígéret, tehát odaadja az A-nak, ezzel az ígérettel majd visszakaphatja tőle a pénzt. Nem szeretnék belemenni a technikai részletekbe, sajnos időnk sincsen rá. Egy dolgot szeretnék csak itt mondani. Először is a fizetés és a teljesítés elvált egymástól a váltómechanizmusban. Az elválás azt is jelenti, hogy kell egy bizalom a B és az A között, pontosabban A részéről kell egy bizalom B-ben, abban kell bíznia, hogy B valóban termel, bíznia kell abban, hogy C meg fogja venni ezt a terméket, és bíznia kell A-nak abban is, hogy B becsületes, és ha megkapta a pénzt, akkor nem fog eltűnni vele, és nem számolja fel a KFT-t, amivel ő éppen rendelkezik. Ugye ahhoz, hogy ez a bizalom működjön, ehhez intézményekre van szükség, és így tovább, és így tovább. Erről fogunk beszélni a későbbiekben. De előtte még egy dolgot szeretném felhívni a figyelmet. Ugye van egy fedezete a váltónak, ami mögötte a tartalom, a valódi fedezet az, amit B termel, tehát a vászon, és ez a fedezet szolgál igazán az együttműködés alapjául, nem a ház, nem a kocsi, sem más, amit esetleg fedezetül szoktak használni. Ez a folyamat, ez a váltó mechanizmus klasszikus módon az úgynevezett forgóeszköz finanszírozáshoz kötődik, a nyersanyaghoz kötődik, amit szeretne vásárolni a termelő, mert ezzel tartjuk fönn a termelésnek a normális jellegét. Nem beszélek a mai alkalommal tehát arról, amikor olyasmit finanszírozunk, ilyen hosszú távú beruházásokról, arról, amikor autót veszünk, tehát lakást veszünk, vagy amikor gépet veszünk, tehát amikor több termelési cikluson keresztül valósul meg a fedezet, csak arról, ami az adott termelési folyamatot finanszírozza. A következő lépése a váltómechanizmusnak, amikor az előbb tárgyalt kereskedelmi váltót, azt megveszi a bank adott esetben, és ha a bank megveszi, akkor egy új helyzet áll elő. Akkor az történik, hogy nem váltó van A és B között, hanem B hitelt kér a banktól, és ezzel a hitel, ha megkapja a hitelt, akkor ebből a hitelből fogja megvenni A-tól a nyersanyagot. Megint nem szeretnék a technikai részletekbe belemenni. Csak azt az elemet szeretném kiemelni, hogy milyen feltételei, milyen közgazdasági intézményrendszerbeli feltételei vannak annak, hogy hatékonyan működjön ez a rendszer. Ugye először is az, hogy a B és az A mind a ketten a banknak az ügyfelei legyenek. Egy bankhoz tartozzanak mind a ketten, akkor működik hatékonyan ez a fajta váltómechanizmusnak a bank által szervezett része. A második ugye ugyanaz, A-nak legyen nyersanyaga, és B-nek szüksége legyen erre a nyersanyagra, és most egyszerűsítünk az eddigiekhez képest, nem egy harmadik szereplő, nem C fogja megvenni a B-nek a termékét, hanem az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy A veszi meg a terméket. Egyszerűsítésnek hat ez egyébként, de nem olyan bonyolult, ez ugyanaz a folyamat, mint ahogy egy normális gazdaságban, sajnos a magyar gazdaságra ez kevésbé igaz, általában a lakosság az, aki megtakarít, ebből a megtakarításból finanszírozzák a termelésnek a hitelszükségletét, és aztán ugyanez a lakosság vásárolja meg a termelésnek a termelésnek az eredményét tulajdonképpen. Magyarországon ez kevésbé működik, de általában az a két szereplős modell tehát nem rugaszkodott el ennyire a valóságtól. Ehhez viszont az kell, hogy A-nak szüksége legyen B termékére, B olyat állítson elő, amire van kereslet. Nem olyan egyszerű ez a történet, mint amilyennek látszik első pillantása. És persze, ebben a modellben csak azért bemutassam önöknek a bizalom működését a pénzügyi intézményrendszerben, nincs kamat, nincs kezelési költség, nincs apróbetű, tehát ilyen értelemben egy abszolút jól működő pénzügyi intézményrendszert képzelünk most el. Tehát ott járunk, hogy a B szeretne hitel fölvenni a banktól, A pedig a bankban vezeti a számláját. Akkor ezek után mi történik? Ezek, ami ennek eredményeképpen ki fog alakulni, hogy ez a pénzteremtés, ezek tehát a pénzteremtésnek a szakaszai. Első lépésben a B kap 100 egység hitelt a banknak, mert a bank azt mondja, hogy ez egy olyan termék, amire szükség lesz A-nak, és akkor ezért megkapod ezt a hitelt. Fontos szempont, nagyon amire itt szeretném tehát felhívni a figyelmet, hogy a banknak ezt kell megítélnie, hogy olyat állít elő a termelő B, amire szükség lesz. Tanulták már ezt a kifejezést, az eredményesség szempontját kell figyelembe vennie a banknak a termelési folyamatban. Megadta a 100 egység hitelt, teljesen jó, és akkor ezek után következik a második fázis, amikor B megvásárolja A-tól a nyersanyagot, tegyük fel, hogy 100 forintért. Emlékeznek a váltómechanizmusra, ott is ugyanez a vásárlási lépés volt, csak ott nem lépett be a bank. Mi történt? B-nél van a nyersanyag, 0 forint van a számláján, mert mind a 100-at elköltötte, odaadta A-nak. A-nak ettől kezdve 100 forint van a számláján. A harmadik fázis ugye az, amikor a B elkészíti a végterméket a nyersanyagból, előállította a vásznat, és így tovább, és így tovább. Ha előállította a vásznat, akkor utána pedig A megveszi B-től ezt a vásznat, mert szüksége van rá adott esetben. És akkor mi történik, hogy játszódik ez le pénzügyileg? Megvette mondjuk 100 forintért A vásznat, és ha megvette 100 forintért, akkor ugye ez azt jelenti, hogy a B-hez visszakerül a 100 forint, A-nak megint nulla lesz a számláján. Ugye? És akkor az utolsó fázis, B visszafizeti a terméke, a visszafizeti a hiteljét, 0 forint lesz a számláján, az a B számláján is, meg az A-nak a számláján is. Jött a pénz, és eltűnt a pénz. A pénzteremtési folyamat ilyen értelemben egy gyönyörű folyamat, mert a pénzt teremtik is, és megsemmisítik is. A látszólag csak a számlákon a különböző számlákon történtek könyvelési műveletek. Valójában egy termelési folyamat játszódott le az egész az egész történetben, és ezért érdekes, hogy mi is történt tulajdonképpen ezzel a pénzteremtéssel. Mitől van a banknak ereje ahhoz, hogy pénzt teremtsen, hogy a termelési folyamatot lejátsza, ha úgy tetszik, és milyen akadályok, milyen problémák merülnek föl. Rögzítsük azért az ismeretet, tehát a pénzteremtés, hitelnyújtás. Azzal, hogy hitelt nyújtottam, ezzel a pénzteremtés lehetőségét teremtette meg. A pénzteremtéssel együtt jár a pénz megsemmisülése is. A pénz megsemmisülés, a hitel visszafizetése. A helyes hitelművelet, a pénzteremtés és a pénz megsemmisülésnek az egysége. Tehát ha helyes hitelműveletek vannak, akkor például nincsen infláció, mert az infláció mindig formálisan rossz hitelművelet. Ez a rossz hitelművelet lehet azért, mert az államnak adtunk hitelt, és nem tudja visszafizetni. A deficit, a költségvetési deficitnek ezért mindig van, majdnem mindig van inflációs hatása, bonyolult pénzügytechnikai művelet, hogy hogyan nem lesz ebből deficit. Lehet persze az is, hogy az inflációnak az oka nem csak a helytelen, nem csak az államnak adott hitel, hanem magánszemélyeknek adott hitel, aminek lehet már akkora tömege, hogy ebből infláció lehet. A minden gazdasági válság egyébként, a mostani is, abból a problémából indul ki, hogy olyanok kaptak hitelt, akik nem tudják visszafizetni ezt a pénzt, és akkor mit kezdünk velük, mert ugye nem lehet egyszerűen a fedezetnek, nem lehet pénzét tenni, a nem megoldás az, hogy ők éhen halnak adott esetben, hiszen állampolgári joguk az, hogy éljenek, és akkor a kérdés, hogy pénzügyileg hogyan oldjuk meg ezt a kérdést. Tehát a helyes hitelművelet ilyen értelemben a bank lényege. Mi a helyes hitelművelet? Az eredményességnek és a hatékonyságnak az összhangja. Még egyszer szeretnék visszautalni tehát az elejére a gondolatmenetnek. A banknak azt kell megítélnie, hogy olyan terméket állít elő a termelő B, amire szüksége van A-nak adott esetben, és azt kell tudnia, hogy annyiért teszi ezt, olyan hatékonyan teszi ezt, ahogy elvárható tőle. Tehát a bank ilyen értelemben a teljes termelési folyamatot ellenőrzés alatt tartja. Csak egy mondat ahhoz, hogy ez azért talán nem annyira közhely, mint ami ennek hat. A jelenlegi hitelezési gyakorlat a világban is, Magyarországon is, ezért van válságban. A 60-as, 70-es években egy stabil intézményrendszer működött abban az értelemben, hogy a bankok, a bankárok a termelőknek és fogyasztóknak egyfajta közösségét hozták létre. Családi barát volt a bankár, és így tovább, és így tovább. A 70-es évek közepétől kezdődően a 80-as években ez a folyamat megváltozik, és a meghatározó irány ugye az lesz, hogy egy szabályok kezdik el eldönteni, tehát adott esetben számítógépes programok döntik azt el, hogy valaki kap hitelt, vagy nem kap hitelt. Ez a folyamat ment most csődbe tulajdonképpen, és most nagyon sokan beszélnek, legutóbb a Harvard Business Review-ban a már Bidé írt egy hosszú cikket arról, hogy vissza kell térni ahhoz a folyamathoz, hogy a bankár, tehát az, aki tárgyal a hitelt kérővel, az hosszan beszélgessen vele, és ismerje meg a szándékait, és ez alapján döntse azt el, hogy jár neki hitel vagy sem. Hiszen a banknak azt is tudnia kell, hogy az illető, aki a hitelt fölveszi, akar termelni, akar tisztességesen dolgozni, vagy nem akar tisztességesen dolgozni. Ez tehát a következő elem, ami a jelenlegi bankgyakorlatnak, még egyszer mondom, nem csak Magyarországon, a világ egészén a változás előtt áll, hogy a banknak elem érdeke, hogy egy morális közösséget hozzon létre, aminek a segítségével biztos lehet abban, hogy a hitelművelet helyes marad. Ezért is van az, hogy nagyon sok bank egyébként vallási közösségre épül, vagy családokra épül a banki gyakorlat. Magyarországon nem ez a helyzet, a sajátos történelmi okok miatt Magyarországon kimaradt egy fázis tulajdonképpen ebből a szempontból, de most megkerülhetetlen kérdés, hogy olyan gyakorlat legyen, ami mellett a bankok kiépítik ezeket a morális közösségeket, ezeket az erkölcsi közösséget, ahol biztosak lehetünk abban, hogy akinek adtam hitelt, az vissza is fogja adni nekünk ezt a pénzt. Eddig csak arról beszéltem, hogy egy kereskedelmi banknak a hozzátartozó ügyfelekből milyen termelési közösséget tud létrehozni, és ott azt annak a termelési folyamatát hogyan tudja fenntartani. Magyarországon lényegében egyébként egy ilyen bank van, aki ezt hatékonyan tudja csinálni, az az OTP, a többiek nem ekkora bankok. Mi történik akkor, hogyha az a probléma lép fel, hogy belép egy másik bank, és mondjuk a C, térjünk vissza régi szereplőnkhöz, C-hez, a termék fogyasztója egy másik bankhoz tartozik. Akkor a bankok egymás közt valóban visszatérnek az aranymechanizmushoz, tehát egymás közt ugye nem tudnak mással cserélni, csak mondjuk arannyal. Nagyon sokáig tart ez a folyamat. A váltó és ez a fajta bankmechanizmus, amit az előbb felvázoltam, ez már a reneszánszban jelen van. A reneszánsztól kezdődően azonban a bankok egymás közt csak arannyal cserélnek. Csak a 20. században jelenik meg az, hogy akkor a bankok egymás közt megállapodnak, hogy létrehoznak egy jegybankot, amire majd át fogok térni, a bankok bankját. Addig nincs semmilyen eszköz. Különböző pénzügyi technikákkal próbálják ezt kicsit kisimítani. Tehát leülnek egy asztalhoz a nap végén a helyi kocsmában, és megbeszélik, hogy akkor ki mivel tartozik, és akkor clearingeznek, tehát kiegyenlítik egymás számláját, és így tovább. De igazán senki nem mer elszakadni az aranytól, csak a 20. század végén jelenik meg az, hogy akkor a bankok fölött létrejön egy intézmény, a jegybank, és ez a jegybank az, amelyik hitelez a bank egynek és a bank kettőnek, és ezzel a jegybanknak a pénzével lehet majd a bankoknak egymás közt cserélniük. De a jegybanknak a pénze az ilyen értelemben a váltó, tehát a bankjegy, ami az önök zsebében van, az egy kereskedelmi váltó. A mai alkalommal ugye lassan a tetőponthoz érkezünk, ugye ez az érdekes, hogy tehát ez az ugrás az intézményrendszerben, a gondolkodásban, ez hogyan következik be, és miért következik be. Ti honnan indultatok, hogy ennyit késtetek? Azt beszélik, hogy nagyon nehéz oda jutni.
Nem vagy mutatvány, csak okosnak kell lenni, és követni a sárga köves utat, de csak az.
A sárga? Utitársakra is kell számítani? Annak, aki a gonosz keleti boszorkány kürös cipőjét húzza fel?
Na látszik, hogy nem jártál még hozzád. Út közben elmondhatalan, ki vagy a boszorkány dolog. Ha most nem vagyunk ilyen, akkor nem beszélhetünk.
Biztos régi ismerősök vagytok, ha ennyi ármány között is kitartottatok egymás mellett. De minek mentetek is Maragdvárosba?
Még hogy régóta, csak tudni kell, hogy milyen szív kell lehet, semmi más. De hagytad volna mi Dorotinka, hogy messze az otthonától a boszorkányok arra lakosak. Úszhoznak, mint hogy segítsen nekünk haza.
Úgy látom, nem sikerült.
Ó, nem olyan barátok kell.
Köszönöm szépen a demonstrátor kollégáknak a segítségét. Ugye ezzel azt is szerettem volna bemutatni, hogy egy közgazdásznak mindenhez értenie kell, tehát értenie kell a színészethez is, mert fontos egyébként, hogy elhitessük a munkavállalókkal, hogy mi a helyes magatartás ebben az ügyben, a bizonyos ügyekben. De amire itt szerettem volna tehát fölhívni a figyelmet, hogy ez az ugrás az Egyesült Államokban a 20. század elején következik be. Ennek egy gyönyörű irodalmi dokumentuma az Óza csodák csodája. Ugye ez valóban a közösségi szakirodalomban hosszan tárgyalják ezt, hogy ez egy parabola, annak a meséje, hogy hogy alakul ki a jegybankrendszer az Óza csodák csodájában. Ugye itt néhány kérdést azért érdemes végigbeszélni, van még talán erre ennyi idő. Miért Óz a neve? Miért rövid óval írjuk azt, hogy Óz? Nem tudom, tudja-e valaki véletlenül. Mert ugye az Óz az unciának a rövidítése, tehát az unciáról van szó az ebben a folyamatban. Ugye az előzőnél, az előző dián is látták az alapvető, meg hát a jelenetből is kiderültek az alapvető problémák, amire az Óz utal. Honnan jönnek ugye? A Smaragdvárosból jönnek. Miért éppen Smaragdvárosból jönnek? Mert hogy Smaragdváros az Washingtonnak a beceneve egyébként, tehát ez a Washington. És ugye menni kell a Smaragdvárosba a sárgaköves úton. Ugye miért a sárgaköves úton kell menni a Smaragdvárosba? Mert az aranyt kell követni Washingtonba. Amikor az Oz íródik a 19. század vége, 20. század elején, akkor ugye a fő, a nagy gazdaságpolitikai probléma az úgynevezett szabad ezüst mozgalma. Tehát arról szól a történet, hogy van egy akkori angol, amerikai politikus, egy Brian nevű politikus, aki szeretné azt, hogy két pénze legyen az ezüstámoknak, az arany és az ezüst. Ugye az alapvető probléma, az ezüst az Mexikóból van, tehát ez mögött az az elképzelés is meghúzódik, hogy akkor az újra visszajön az észak-dél háború, és dél tartozzon pénzügyileg Latin-Amerikához, Mexikóhoz, észak megmaradhat az arany mellett. Most erre a problémára reflektálnak, például Frankel Baum is, és azt mondja, hogy szó se lehet róla, Amerika egységét, az Egyesült Államok egységét fönn kell tartani, ennek érdekében kell a pénzügyi viszonyokat is alakítani. Hogyan? Úgy, hogy megyünk a sárga úton Washingtonba. Kik mennek a sárga úton Washingtonba? Ugye megy Dorothy, honnan származik Dorothy, mindenki tudja. Kansasből származik, a középnyugatról származik Dorothy. Megy vele, akit láttunk itt is a kollégának a zseniális fejfedőjéből, a bádog ember megy vele, a helyi iparos. Megy vele a szalma bábú, ugye, aki a fejét simogatta, kiváló demonstrátor kollégánk, aki ugye a helyi farmer tulajdonképpen, és megy vele szintén a kiváló kolléganőnk, a gyáva oroszlán, biztos önöknek is föltűnt a hajzata, a gyáva oroszlán, aki maga Brian, tehát a helyi politikus, aki nem mer az Egyesült Államok elnökévé válni, inkább leszakítja az ott esetben az Egyesült Államokról ezeket a tagállamokat. És együtt mennek a Smaragdvárosba. Mit talán kivel kell megküzdeniük? Meg kell küzdeniük a keleti, meg az északi boszorkányról, ugye, ahogy emlékeznek erről. Ugye a két boszorkány az a washingtoni bank, a New Yorki bankárok, elnézést, tehát a New Yorki bankárok azok a keleti boszorkányok, az északi boszorkányok meg a Seattle-i nagybankok, nagyvállalatok. Velük szembe kell eljutni Washingtonba, és ott találkoznak Ozzal. És ki ez az Oz? Mi volt a vége a jelenetnek? Szövegértés is van itt. Jó, igen. Tehát ki ez az Oz, emlékeznek talán a mesére. Így van, a csoda az az, hogy Oz, a nagy varázsló, az egy ember, aki igazgatja a gazdaságpolitikai folyamatokat. De ehhez egy generáció, ugye nyilván egy mesét, egy generáció tanul meg, egy mesére van szükség annak a kérdekem, hogy megértsük azt, hogy egy ember, emberek, a Federal Reserve, az amerikai jegybank képes igazgatni a gazdaságpolitikát, rájuk lehet bízni a gazdaságpolitika irányítását. Nagyon hosszú folyamat volt az Egyesült Államokban, nagyon sokszor fölmerült az, hogy legyen jegybank, és hogy történjen meg az ugrás a gazdaságban, és egyetlen egyszer nem merik megtenni, mert mindig az a politikai érv, hogy nem adhatjuk oda a szabadságunkat a néhány embernek Washingtonban, csak 1913-ban, amikor a Fed létrejön, és ennek érdekében föl kellett venni Dorothynak ugye a piros cipellőjét is. Miért kell fölvenni a piros cipellőt? Van-e valakinek ötlete? Mert ráadásul itt különbség is van, a maga a könyv az másként fogalmaz, mint aztán a később híres film, biztos mindenki emlékszik Judy Garlandre, majdnem olyan, mint a Marilyn Monroe. Tehát a piros cipellő ugye az arra szolgál, hogy ez az út, ez mindenki számára követhető legyen, tehát egyfajta propagandára, gazdaságpolitikai propagandára is szükség van ahhoz, hogy meggyőzzük az embereket annak érdekében, hogy ez létrejöjjön. Ez az ugrás, hogy a gazdaságpolitikában lehet bízni, ez következik be a 20. században. Ez egyébként nem csak amerikai jelenség, sőt Amerikában relatíve későn történik ez meg. A 19. század, 20. század fordulóján végig söpör ez Nyugat-Európában, de nem korábban. Tehát mindig csak akkor lép be a jegybanknak ez a szerepe, és azzal kezdődik egyébként formálisan, hogy a jegybankok megtiltják belföldön az aranyforgalmát. Tehát nem lehet arannyal fizetni a termékekért, hanem csak arra van lehetőség, hogy a bankjegyekkel fizessenek, a jegybank pénzével fizessenek, egy papírral, amire rá van írva, hogy hogy mennyit ér tulajdonképpen véve. Ez tehát az ugrás a gazdaságpolitikában, és persze ez az ugrás éppen jelzi ezt a kérdéskört, hogy a jegybanknak az a célja, hogy szabályozza a pénzügyi intézményrendszert, amit tehát a magáncégek alkotnak, mégis gazdaságpolitikai intézményrendszerré válik. Ugye ezért van az, hogy a Fed, a Federal Reserve, az amerikai jegybank, az formálisan kereskedelmi bankoknak a szövetsége. Egy embert neveznek ki a Fed elnökének a kongresszusból, az a jegybank, a Fednek az elnöke, a Ben Bernanke-t, mindenkit a kereskedelmi bankok neveznek ki. A Magyar Nemzeti Bank is formálisan részvénytársaság, és ez a magáncég őrzi ezt a problémát, tehát az, hogy ennek ellenére azért ez a gazdaságpolitikát közvetítő intézménnyé válik. Mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a bankok szabályozásánál tekintetbe kell venniük a gazdaságpolitikai szempontokat, a politikai értékrendet, és ennek megfelelően kell a bankoknak a hitelezési gyakorlatát működtetnie, igazgatnia, és így tovább, és így tovább. Ezért két célja van a jegybankoknak általában jellemző módon. Az egyik cél az árstabilitás, az Európai Központi Bank például ezt az árstabilitási szempontot követi. Mit jelent az árstabilitás? Azt jelenti, hogy a kereskedelmi bankokat arra ösztönzi, hogy az eredményesség és a hatékonyság szempontjait tartsák szem előtt. Ahogy már említettem, a bankjegy, amit a zsebükben tartanak, az formálisan egy váltó, egy lejárat nélküli váltó, aminek a fedezete az a termelés, amit B termelt a példánkban, tehát az árutömeg, ami a mögötte van. Nem az arany, nem más, hanem az árutömeg. Amikor a zsebünkben 100 forint van, akkor azt várjuk, hogy 100 forint értékben tudok árut vásárolni érte. Az infláció ezért probléma, mert aláássa a bizalmat a gazdaságpolitikai irányításban, hogy nem helyes pénzügyi műveletekre használják a pénzünket, vagy a termelésünkből nem helyes gazdaságpolitika következik. Ahhoz tehát, hogy ez fönnmaradjon, szükség van a másik célra, a foglalkoztatásra. A Federal Reserve-nek ez a két szempontja van, az árstabilitás és a foglalkoztatáspolitika, a növekedés, stb. Tehát, hogy az jegybanknak felelőssége van a termelési szint fönntartásában, a termelés folyamatos fejlesztésében, működtetésében, és így tovább, és így tovább. Ez az ugrás, ahol megtörténik, ahol megértik, hogy miért van erre szükség, ez a New Deal idején történik. Tehát a New Deal az, ahol fölismerik a bankrendszernek ezt a szerepét, és tömegméretekben válik általánossá, érintemben a pénznek az elfogadása, hiszen ez egy hosszú folyamatnak az eredménye. A 20. század első felében nemzeti szinten történik meg az ugrás. És akkor lassan elérkezünk ahhoz, amit szerettem volna önöknek mondani a mai alkalommal. A 20. század második felétől azonban ez nemzetközi intézményrendszerre is kiterjed. Az a tapasztalat a 20. század 1945 után, hogy ha nincs egy nemzetközi intézményrendszer, amelyik az árstabilitásra, a pénzügyi stabilitásra figyel, akkor ebből olyan típusú politikai háborús konfliktusok is következnek, ami aláássa a világrend egészét, ezért kell nemzetközi intézményrendszert kialakítani a pénzügyek területén is. Ennek az első fázisa a Bretton Woods-i intézményrendszer, aminek a lényege, hogy a nyugati blokkban az Egyesült Államok vállalja ezt a szerepet, ezért lesz az aranydevizarendszer, ami azt jelenti, hogy csak a dollárt lehet aranyra váltani, és mindenki más dollárban számol. A nyugati blokknak az országai egymás közt dollárban számolnak el, ezért a dollár kulcsvaluta lesz. Az, hogy a dollár kulcsvaluta, ez azt jelenti, hogy minden dollár mögött az amerikai gazdaság teljesítménye kellene, hogy álljon, és ezért az amerikai gazdaság finanszírozza meg a nyugat-európai jóléti államot, és így tovább, és így tovább. Amikor beszéltem önöknek arról, hogy a New Deal kiterjed a II. Világháború után, a New Deal szellemisége kiterjed a II. Világháború után Nyugat-Európára, akkor ez az amerikai gazdaság teljesítményének a pénzügyi oldala a dollár kulcsvaluta jellege. Ez szűnik meg 71-ben, amikor Richard Nixon felmondja az aranydeviza rendszert, és azt mondja, hogy tovább nem lehet átváltani a dollárt aranyra. Elkezdődik a lebegtetésnek az időszak, az árfolyamok, az egyes valuták árfolyamai elkezdenek egymás között mozogni, és akkor bizonytalanabbá válik ilyen értelemben a pénzügyi intézményrendszer, aminek az oka, az elsődleges oka, hogy a neokonzervatív fordulat idején a teljesítmény kikényszerítése kerül napirendre, és ehhez ebben az időszakban használják ezt a bizonytalansági elemet. Ez egy 30 éves folyamat, 2009-ben zárul le tulajdonképpen véve ez a történet, napjainkban zárul le. ami a legfontosabb eleme ennek, amiből jól látszik az új korszak iránti igény, az például a tartalékok közötti választás. Ma súlyos probléma az, hogy vajon a kínaiak meddig akarnak dollárban tartalékolni, mennyiben szeretnének például euróban tartalékolni. Nem veszélyezteti ez ez a tartalékok közötti választás az amerikai gazdaság stabilitását, vagy a német gazdaság, vagy az európai gazdaságnak a stabilitását, hogy ezek megszűnjenek, ennek érdekében történik 2009-ben, a válság után a pénzügyi intézményrendszernek a koordinációja, és ilyen értelemben a világrendnek, tehát a valuta központok közötti együttműködés az, ami a napirenden levő világgazdasági kérdés. Hogy a dollár, a yuan és az euró kibocsátó bankok beszélgessenek és valamennyire koordinálják a tevékenységüket, hogy a világban a gazdaságpolitikai folyamatok összhangban alakuljanak. Ehhez a koordinációs folyamathoz alakul tulajdonképpen az új pénzelmélet is. Nem szeretnék sokat beszélni ennek a pénzelméletnek az új elemeiről, vagy az érdekességéről. Egy elemet szeretnék csak kiemelni. Ebből látszik, hogy nem az a kérdés, hogy visszatérünk a klasszikus kapitalizmus világához, hanem az, hogy hogyan tudjuk nemzetközi szintre emelni a pénzügyi koordinációt. A globalizáció értelemben nem visszafordítható folyamat. Ebből következően a hatalom és a pénz nem váltható át egymásra. Ezt szerettem volna mai alkalommal mondani. A hatalom, a biztonságpolitikai hatalom, a katonapolitikai hatalom, az információk átadásnak, tehát a hírek, hogy mi a hír és mi nem az, de akár az eszmék is, azok azért nem pénzkérdések, bár sokan gondolják Magyarországon azt, hogy ez alapvetően pénzkérdés, de éppen azért, mert a pénzügyi koordináció a gazdaságpolitikai célok teljesülése érdekében működik, és nem magánérdekek miatt, ezért mondhatjuk azt, hogy ilyen értelemben az értékrend, a globalizációban is működő értékrend, az feltétel nélküli folyamat. Ebből következik az, hogy miután a fejlődés és a felzárkóztatás a tudásalapú gazdaságnak a lényege, a leszakadt területeknek a felzárkóztatása, ezért olyan pénzügyi viszonyok formálódnak most is napjainkban is, amelyek ezt a felzárkóztatást segítik és nem akadályozzák, és ezért lehet bízni a nemzetközi pénzügyi intézményrendszer hatékony működésében, és ennek érdekében történik most a bankrendszernek a szabályozása, ami napjaink gazdaságpolitikai vitáit jellemzi. Önök, mikor végeznek, akkor egy olyan világgazdasági környezetbe fognak kerülni, amit valószínűleg már egy koordináltabb pénzügyi szabályozás fog jellemezni. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell részt venni majd a vitákban ettől kezdve, de a viták mindig arról szólnak, hogy a termelési kultúrák közötti összhangot hogyan lehet biztosítani, és nyilván itt önöknek majd tudniuk kell azt is, hogy a magyar termelési kultúra fejlesztéséhez milyen pénzügyi intézményrendszerre van szükség, és ezt hogyan lehet megjeleníteni a pénzügyekről szóló vitákban. Köszönöm szépen! Köszönöm.